Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves vendégeinket, különösen akik távolról jöttek hozzánk, nagy szeretettel köszöntöm őket, és örülünk, hogy itt vagytok közöttünk, és egy napot tölthetünk el együtt. A mai ige hirdetésünk alapigéjét a Jelenések könyve 22. fejezetéből olvasom. Jelenések könyve 22. fejezet 14.-15. verseit így olvasom. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kint maradnak az ebek, a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mind, aki szereti és szólja a hazugságot. Ezek az igék a Jelenések könyvének és egyben a Bibliának is a záró gondolatai, ahol Isten mint egy összefoglalja tömören az emberiségnek küldött üzenetének a lényegét. Tehát azt látjuk, hogy lesznek, akik bemennek az ő országába, és lesznek, akik nem mennek be az ő országába. És amikor ezeket olvassuk, akkor két dolog is eszünkbe juthat. Az egyik az, hogy szeretnénk azok között lenni, akik bemennek. Ugye ez mindannyiunk őszinte vágyakozása. És van egy, talán eszünkbe jut egy másik is, hogy hát tulajdonképpen, ha így nézzük, akkor nem is olyan nehéz oda bejutni, hiszen csak azok nem jutnak be, akik ebek, bűbájosok, paráznák, gyilkosok, bálványimádók, akik szeretik és szólják a hazugságot. Hát talán mi ezek közül egyikre sem tartanánk igényt, nem tudunk ezekkel azonosulni, és az ember úgy van vele, hogy hát akkor talán nem is olyan nehéz oda bejutni. De máshol meg azt olvassuk, a Római Levél 9.27-ben, ahol Pál apostol idézi Ézsaiást, hogyha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, csak a maradék tartatik meg. Hát ez már nem annyira megnyugtató. Ugye ez a jövendelés Izrael népére vonatkozott, és jelentette egyrészt azt, hogy a zsidó néphez való tartozás nem jelent automatikusan üdvösséget, de jelent ennél még egy rosszabb dolgot is, mégpedig azt, hogy akármilyen óriási az a nép, akkor is csak egy kis maradék az, aki megtartatik. Ebből érezni lehet azt, hogy nem lesznek sokan, akik megtartatnak. Viszonylag kevesen, legalábbis kevesebben lesznek, mint azok, akik nem tartatnak meg. És tudjuk, hogy az őszövetségi Izraelre vonatkozó proféciák az új szövetségre is érvényesek. Tehát az ószövetségi Izrael az új szövetségi lelki Izraelnek azonosítható, annak a jelképe, annak az előképe, és azok az ígéretek, amelyek az ószövetségi Izraelre vonatkozók, azok vonatkoznak az újszövetségi lelki Izraelre is. Most ugyan nem beleszületés és nem körülmetélés alapján tartozunk Isten népéhez, hanem a megtérés és a keresztség útján, de ugyanúgy Ábrahám magvának és leszármazottainak számít ez a nép is, mint ahogyan az a nép számított annak. Vajon ebben a népben, a mostani lelki Izrael népéhez, akik tartoznak, azok, akik ugye megtérés és keresztség által csatlakoznak ehhez a néphez, ők már a maradékhoz tartoznak, vagy pedig ők is a lelki Izraelt jelentik, és közülük is csak egy maradék tartatik meg? Na jó a kérdés, én attól tartok, hogy az utóbbi. Tehát az, hogy valaki átél egy megtérést, és átél, és megkeresztelkedik, és a néphez csatlakozik, és a néphez tartozik, ez még nem jelenti azt, hogy ő automatikusan igényt tarthat, illetve igényt tarthat, de nem jelenti azt, hogy automatikusan üdvössége is lesz. És miért nem? Milyen veszély fenyegeti azokat, akik az Isten népéhez tartoznak, de valahogy mégis végül kicsúsznak ebből. Mi az, ami valakit, aki szeretne üdvözülni, és szeretne bemenni abba a nyugodalomba, ami arra viszi, hogy végül mégsem megy be oda. Ezekről a veszélyekről szeretnék ma egy kicsit veletek együtt gondolkodni, és kezdjük onnan, hogy vajon mi számít ma lelki Izraelnek? Mi számít ma Isten népének ezen a világon? Mert ezt több oldalról is megközelíthetjük. Egyrészt ugye van a nagy kereszténység. A nagy kereszténység, amiről azt tudjuk, 2005-ös népszámlálási vagy statisztikai adatok alapján körülbelül 2 milliárd ember vallotta magát kereszténynek a Földön. Hát 2005 óta most már majdnem lassan 20 év telt el, úgyhogy ez a szám biztos, hogy növekedett, hiszen a népesség is azóta nagyot növekedett, tehát valahol 2 és 3 milliárd között lehet az összkereszténység száma a Földön. Ők számítanak lelki Izraelnek, vagy pedig csak az Isten népe, az Isten végidei népe, amit Isten a magáénak tekint. Ugye tudjuk, hogy a Biblia alapján mindig van a Földön Istennek egy népe, akiket magáénak tart és magáénak tekint. Körülhatárolóan és láthatóan is van itt a Földön Istennek egy népe, akit magáénak tekint. Mindig is volt, és a végidején is van. És ez az a nép, aki az összkereszténységnek számít, vagy pedig a szűkebb értelembe tekintett Isten népe, akik elfogadták a 19. században azt a világosságot, amit adott Isten az őt követőinek, azután a bizonyos nagy csalódás után. Én azt hiszem, hogy és ugye még ezen belül is megfeltehetjük a kérdést, hogy akkor ki az a bizonyos maradék? Honnan tudjuk, hogy ki lesz a maradék? Vajon ez a nép, aki ezt elfogadta, ez már maradék a nagy kereszténység közül, vagy pedig még ennek is csak, ennek a maradéknak is csak a maradéka fog bemenni az Isten országába. Na először nézzük meg, hogy mi számít Isten népének, mi számít lelki Izraelnek. Én két kategóriát különböztetnék meg. Az egyének tekintetében, tehát az egyéni ember szempontjából mindenki, aki keresi Krisztust és ő benne bízik, az ehhez a néphez tartozik. Isten őt számon tartja és a magáinak tekinti. Független attól, hogy milyen egyházhoz tartozik, vagy akár nem is tartozik egyházhoz, de hogyha ő valahol a lelkében keresi és kutatja az igazságot, és keresi az Istent azzal a szomjúsággal, amit Jézus is megfogalmazott, akkor Isten őt a magáinak tekinti. De az egyházak vagy szervezetek tekintetében, vagy népcsoportok tekintetében, körülhatárolható, látható népcsoport tekintetében, azok számítanak most Isten népének, akik elfogadták a mennyből jövő világosságot. Azok, akik nem vetették el azokat az igazságokat, amelyeket a mi atyáink felfedeztek, amelyeket mi az atyáink megértettek a 19. században. És ilyen értelemben már vannak olyan egyházak, akik már elbuktak. Ugye itt egymás között kimondhatjuk, hogy a fenevadnak az a feje, amelyik megsebesítetett halálos sebbel, de meggyógyult, az már egy elbukott egyház. Ugye itt a pápaságról van szó. A Biblia azt már elbukott egyháznak tekinti. A protestáns egyházak nagy része még nem számít elbukott egyháznak, de afelé halad, és amikor a Babilon részévé válik, akkor már hamis profétának nevezi a Biblia, tehát ők is elbukott egyházak lesznek. És a Jelenések könyve 10. fejezete alapján pedig lesz egy nép, akik elfogadták azt a világosságot, ami a mennyből jön, ők számítanak Isten népének, és mi hisszük, hogy ehhez a néphez tartozunk. És térjünk vissza most az eredeti kérdésünkhöz. Ha Isten népe, akik Istent várják, ő benne bíznak, őhozzá tartoznak, őhozzá tartozónak gondolják magukat, és szeretnének bemenni abba a nyugodalomba, amit Isten nekik megígért, akkor vajon ezek közül egyesek miért fognak kihulni a rostán? Mi történik velük? Hiszen ők vágynak Istenre, vágynak a jóra, vágynak az igazságra. Milyen módon csúsznak ebből ki? Hogyan kerülnek a bűn hálójába? És hogyan kerülnek ki Krisztus keze közül? Hiszen ezt olvassuk a János 6.37-ben, azt mondta Krisztus, hogy minden, akit nékem ad az atya, én hozzám jön, és aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Tehát ha valaki Krisztushoz megy, és Krisztus őt nem veti ki, akkor mégis hogy hullhat ki a rostán? Én most szeretném megvizsgálni egyenként az egyes embercsoportokat abban a tekintetben, ahogyan Istentől különböző távolságban vannak. Tehát vannak, akik egészen távol vannak Istentől, vannak, akik már közelebb vannak hozzá, és vannak, akik egészen közel vannak Istenhez, az Isten keresésük szempontjából. És nézzük meg az egyes csoportok tekintetében, hogy milyen veszélyek fenyegetik a hívők életét, hol tudnak kicsúszni, és ennek ellenére milyen reménység van, hogy ilyen csapdában essenek. Kezdjük a legtávolabbi csoporttal, azokkal, akik egyáltalán nem hisznek. A Biblia őket hívja hidegeknek. Ugye a Jelenések könyve 3. fejezet 16. verse alapján a Laodicea üzenetben olvassuk ezt, hogy bárcsak lennél forró vagy hideg. Bár nem pozitív tulajdonság, de a langyos kereszténységnél még mindig jobbnak tartja, tehát reményteljesebbnek tartja Isten az ő állapotukat. Ugye a hideg csoportba nem csak az ateisták tartoznak, hanem a más vallások, más kultuszok tagjai is, akik vagy nem fogadják el a Bibliát, vagy nem tudnak róla semmit. A bűn fogalmát azt nem ismerik, vagy sajátos bűnfogalmuk van, vagy azt a törvényből, ugye a büntető törvénykönyvből, vagy a lelkiismeretük alapján tudják meghatározni, hogy mi a bűn, mi nem, vagy esetleg a közösségnek, ahol élnek, annak az írott, íratlan törvényei alapján van egy elképzelésük arról, hogy mi a bűn, de alapvetően ez nem jelenti az életükre, ez nincs különösebb kihatással, és élik az életüket a világ törvényei és szabályai szerint. Ezek az emberek üdvözülnek, üdvözülhetnek? Ebben az állapotukban, így ahogy vannak, nem. Miért nem? Így olvassuk a János első levele, 2. fejezete 16-17. Versében, mert mindaz, aki a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Tehát itt János kétfele osztja az embereket, azt mondja, hogy vannak, akik a világban élnek, a világ törvényei és szabályai szerint, akik így élnek, ők nem kerülhetnek Isten országába, mert a világ az ő kívánságaival és mindenével együtt elmúlik. És mindenki, aki oda tartozik, az ugyanúgy el fog múlni. Tehát ebben az állapotukban nem üdvözülhetnek, de a helyzetük mégsem reménytelen, sőt, ugye a Jelenések 3.16 alapján reményteljesebb, mint sok kereszténynek a helyzete, mint azok a bizonyos langyos keresztényeknek a helyzete, mert ők még fogékonyabbak, és még könnyebben elfogadják az igazságot, és hogyha meghallják és találkoznak vele, akkor megtérhetnek. És kijöhetnek a világból. Tehát a helyzetük nem reménytelen, de abban az állapotban, amiben vannak, nem üdvözülhetnek. Menjünk tovább a következő kategóriára. Azok, itt már azok a hívők vagy keresztények tartoznak ebbe a csoportba, akiket ugye szekularizált keresztényeknek nevezünk, elvilágiasodott keresztényeknek, akik tartják magukról, hogy ők keresztények, nem utasítják el Istent, elfogadják tulajdonképpen Istent, és valahol a lelkük mélyén reménykednek is abban, hogy egyszer Isten valami megoldást hoz az életükre, de itt véget ér az Istennel való kapcsolatuk, ugyanúgy világi módon élnek, világi törvények szerint élnek, és az Istenhez fűződő viszonyuk, vagy az Istenről alkotott véleményük, az egyáltalán nem látszik a gyakorlati életükön. vallásos cselekedeteik is lehetnek, de ezek tulajdonképpen a szokásaik és hagyományaik szerint történnek. Van, aki esküvőn, temetésen, karácsonykor elmegy a templomba, sőt, akár egy közösség szokása szerint eljárhat akár minden hétvégén templomba vagy gyülekezetbe, de ennél többet nem jelent neki a vallás. Ezeket nevezzük ugye ilyen szekularizált keresztényeknek. Itt is tegyük fel a kérdést, hogy üdvözülhetnek, vagy nem üdvözülhetnek. Itt is ugyanez a két csoport van. Ebben az állapotukban nem üdvözülhetnek. Miért nem üdvözülhetnek? Ugyanazért, amiért az előző csoport, a világban élnek, a világ törvényei szerint élnek, a világ kívánságai szerint élnek, azzal azonosulnak, és számukra a vallás az csak a kultúrának egy része, tehát az életükre nincs hatással. Ebben az állapotban nem juthatnak be Isten országába. És Jézus is erre nagyon hangsúlyosan kitért, és erre felhívta a tanítványai figyelmét, hogy Isten szemében a világban való élet, még hogyha valaki zsidó is, tulajdonképpen a halál állapotát jelenti. Talán emlékszünk, a Máté 8:21-22-ben figyelmezteti az egyik tanítványt, aki szerette volna őt követni, és Jézus hívta is, hogy kövess engem, és azt mondta neki ez a tanítvány, hogy Uram, engedd meg nekem, hogy előbb elmenjek és eltemessem az én atyámat, és akkor Jézus azt válaszolta neki, hogy kövess engem, és hagyd, hogy a halottak temessék el a halottaikat. És ez zsidó volt. Tehát a választott néphez tartozott. Ekkor még nem járt le a választott népnek a kiválasztottsága. Zsidó volt, és reménykedett ő is az üdvösségben. Sőt, úgy gondolta, hogy neki jár az üdvösség, mert a választott néphez tartozik. És Jézus mégis azt mondta, hogy akik ott élnek, ahol te is éltél eddig, akár zsidók, akár választottak, akár nem, Isten szemében halottak. Nem jelent a néphez tartozás üdvözülést. Isten szemében sajnos halottak, még akkor is, ha élnek. És ha jössz és követsz engem, akkor fog ez a helyzet megváltozni. Tehát ők is megtérhetnek. Annak ellenére, hogy hívők. Ugye egy kicsit furcsán hangzik ez, hogy valaki a hite ellenére megtérhet, de a szekularizált hívőknek sokszor a vallása sajnos még vissza is húzhatja őt attól, hogy Istenhez menjen. Mert a világi vallások, a világi egyházak magukhoz ragasztják a hívőket, és igényt tartanak az ő lelkükre, és azt kell csinálniuk, amit az egyház mond, úgy kell a vallást gyakorolni, ahogyan az egyház mondja, és sokszor ez az, ami az embert abban akadályozza, hogy megtalálja az élő Krisztust. De ennek ellenére megtalálhatják. Reménységük van. De ha ebben az állapotukban maradnak, akkor nem fogják megtalálni. És itt fel is tehetnénk egy olyan kérdést, hogy akkor egyáltalán mi szükség van Bibliára? Mert ha valakit Isten meg tud szólítani, annak ellenére, hogy ő akármilyen úton elment, ugye akár a hidegeket, a vallástalanokat, az ateistákat, a muzulmánokat, a más vallásúakat, akik semmit nem tudnak a Bibliáról, vagy akik tudnak valamit a Bibliáról, de félrevezették őket. Isten ezeket is meg tudja szólítani a lelkiismeretükön keresztül is. Akkor van szükség egyáltalán Bibliára? De most erre a kérdésre nem térek ki, mert nem ez a gondolatmenetünk, de mondjuk a délutáni beszélgetésben erről is beszélhetünk. Nézzük a következő kategóriát. Azok a hívők, akiknek az életére már a vallás sokkal nagyobb hatással van. Akik megtértek, átéltek egy megtérési tapasztalatot, és ők bíznak Istenben, bíznak Jézusban, és bíznak az üdvösségben, amit a Biblia nekik ígért. Tehát van nekik egy személyes hitük. Ezt a kört fenyegeti-e valamilyen veszély? Természetesen ezt a kört is fenyegeti, mert nem mindenki tudja, hogy pontosan mi is az a megtérés, vagy hogy ezzel ő valójában mit választott. Mire gondolok itt? Nem tudom, láttatok-e már olyan előadást, vagy igehirdetést, amikor az igehirdető az alkalom végén azt mondja, főleg miután azért sokokat megérint az ő mondani valója, megkérdezi, hogy ki az, aki szeretné az életét összekötni Krisztussal, az jöjjön ki, és akkor mondjuk el közösen egy imát, és hogyha ezt valaki megtette, akkor innentől kezdve, akkor ő is Krisztus népéhez tartozik, és megvan az üdvössége. Szokták is feltenni ezt a kérdést, hogy behívtad-e már Jézust az életedbe? Van-e már neked üdvösséged? Ugye a reformátusoknál ez egy kulcsszó, hogy van már neked üdvösséged, vagy nincs neked üdvösséged. Tehát ők az embernek a döntését, hogy Krisztushoz szeretné az életét kötni, és hogyha ezt hittel elfogadja, hogy ő most már Krisztushoz tartozik, ezt úgy tekintik, hogy akkor már meg is van az üdvössége. Nagyon sok protestáns egyháznál ez a tanítás. Sajnos még az adventista egyházban sem ritka, hogy valakinek azt mondják, ha te imádkoztál, kérted Istent, akkor már a tied az üdvösség. Neked már egyenes utad van a mennybe. Magával a buzdítással nincs is semmi gond, és a szándékkal sincs, és azzal sincs, hogyha valaki behívja Jézust az életében. Engem is lelkesített fel ilyen alkalom, és én is annak idején mondtam el ilyen imát, de azt nem szabad elfelejteni, hogy ezzel csak egy úton az ember elindul. Ez még nem a végcél. Még odáig nagyon sok minden történik. És a valódi megtérés az nem egy fellelkesülésből indul, tehát nem lehet fellelkesülésből megtérni. Ez olyan, mintha valaki hirtelen felindulásból szerelmes lenne, és valakit el akarna venni feleségül, aztán utána, amikor egy kicsit lecsillapodik, akkor már mindjárt nem is úgy látja a dolgot. Tehát a megtérés az egy felelősségteljes döntés, ami egy életre, sőt az örök életre szól, és ennek az embernek időt kell adni, ezt át kell gondolnia. Ezért nincsen a Bibliában gyermekkeresztség. Ezt felnőtt fejjel, higgadtan, tiszta gondolkodással kell eljutni arra a döntésre, és végig kell gondolni az előnyeit és a hátrányait is. Ugye mi sem keresztelünk meg mindenkit az első fellelkesülésére, hanem először azt mondjuk, hogy akkor nézzük át, hogy mit mond a Biblia, mit tanít. Ez mivel jár? Milyen előnyökkel jár? Mert kétségkívül előnyökkel jár, na de hátrányokkal is jár. Lemondásokkal jár. Le tudsz mondani mindenről, amit a Biblia mond, és a Biblia amire utasít? Megértetted, hogy ez neked, ezt Isten kéri tőled? Szóval ezeket át kell gondolni az embernek. És sokszor az ilyen fellelkesülésből az ember visszaeshet. Nem gondolja végig a következményeket. Mi van, hogyha én szerelembe esek és elveszek valakit feleségül, és majd csak a házasság után derül ki, hogy a mennyasszonynak vannak olyan tulajdonságai, amit előtte nem tudtam, de nálam ez válók. Akkor mit csinálok? Ugye? Az embernek jó előre megismerni ezt a bizonyos mennyasszonyt, és fordítva is, és végig gondolni, hogy mit vállalok. Vagy adott esetben fontos-e nekem annyira a Krisztussal való közösség, és az igazság, hogy én már előre elhatározom, hogy bármi jön, ami az utamba jön, én erről le fogok mondani. Akkor is, hogyha úgy gondolom, hogy azt nem fogom tudni elviselni. Ezek nagy kérdések, és az embernek ezt meg kell hoznia, jó esetben még azelőtt, mielőtt ezt a döntést meghozná. Jézus elmondta a tanítványoknak a toronyépítés példázatát, talán emlékszünk erre, Lukács 14. fejezetében olvashatjuk, hogy ha valaki tornyot akar építeni, akkor először mérje fel a költségeket. És számolja ki, hogy abból meddig fog tudni elérni, mert ha nem fejezi be azt a tornyot, akkor végül szégyenben marad. És úgy tűnik, mintha le akarnánk beszélni embereket arról, hogy Istenhez csatlakozzanak. Senkit nem akarunk lebeszélni, mert biztosak vagyunk benne, és én is biztos vagyok benne, hogy az ember ezt alaposan végig gondolja, akkor rá fog jönni, hogy ennél jobb döntést nem is hozhatna. De ahhoz, hogy ezt a döntést meghozza, ahhoz alaposan végig kell gondolni. és nem szabad neki menni egy érzelmi döntésnek, döntéssel, mert utána kárát vallhatja, utána megbotránkozhat, kieshet, és az egy olyan törést okozhat az életében, ami később lehet, hogy már nem orvosolható, vagy legalábbis nagyon nagy fájdalom és szenvedés árán. Tehát azok, akik elhatározzák, hogy ők Istenhez fognak tartozni, és hoznak egy megtérési döntést, ennek a döntésnek nagyon megalapozottnak kell lenni. Ez a veszély fenyeget mindenkit, aki egyfajta fellelkesülésből lépett erre az útra, és sajnos látunk sok ilyen esetet, hogy valaki aztán később mégis másképp gondolja, és valahová máshová megy el. Na de nézzük a következő kategóriát, nézzük azt a kategóriát, aki ezt alaposan átgondolta. Aki erre nem sajnálta az időt és az energiát, és komolyan veszi, hogy a bűneitől neki szabadulnia kell, vállalja az ezzel kapcsolatos kihívásokat, és kész bármit odaadni érte. Ez a csoport is veszélyben van? Nekik is van banánhéj, amin elcsúszhatnak? Hát sajnos igen. És milyen banánhéj van? Hogyan lehet elcsúszni? Hogyan lehet ebből kiesni? Talán úgy fogalmazhatnánk, hogy a hitetések miatt. Ugye ők tudják, hogy szeretnének a bűnből szabadulni. Tudják, hogy ez a feltétele ahhoz, hogy Krisztushoz tartozzanak. És ha megnézzük a kereszténységet, akkor azt látjuk, hogy a Krisztus áldozatára vonatkozóan, Krisztus érdemeire vonatkozóan, nagyjából hasonlóan tanítja mindegyik egyház. Krisztust valóban megváltónak és királynak, és olyannak írja le, amilyennek mi is a Bibliából megismertük. De a bűnöktől való szabadulás tekintetében már óriási a különbség a tanításokban. Van, ahol azt mondják, hogy a cselekedetekkel el lehet fedezni a bűnöket. Van, ahol a mércét engedik lejjebb, és azt mondják, hogy nem minden olyan bűn, ami ennek gondoljuk. Van, ami nem bűn, csak annak tűnik, valami belefér. Például ugye a homoszexualitás, ami a Biblia bűnnek nevezi, de most már millió egyházban ez elfogadott, és azt magyarázzák, hogy hát azt nem úgy kell gondolni, mert Isten azokat is szereti, és őket is befogadja, és ez nem olyan bűn, Isten nem azt nézi, hanem a szívüket nézi, meg stb. Van, ahol azt mondják, hogy az embernek nem kell annyira törődnie a bűneivel, meg kell próbálni, amit le tud győzni, azt legyőzi, amit nem tud legyőzni, azt majd kipótolja Krisztusnak a kegyelme. Van ilyen nézet. Van, ahol azt mondják, hogy elég csak hinni abban, hogy Krisztus meg fog szabadítani, ő majd ezt el fogja végezni. Amíg te hiszel ebben, addig neked a kegyelem a rendelkezésedre áll, és majd Krisztus tudja, hogy hogyan, mi módon fog téged a bűn fogságából kiszabadítani. Neked ezzel nem kell törődni. Van olyan nézet is, ahol azt tanítják, hogy ha te átéltél egy igazi megtérést, egy valódi megtérést, akkor onnantól te már nem veszítheted el az üdvösségedet. Az már az üdvösséget jelenti, ugye, amiről az előbb is beszéltünk. És lehetne még sorolni, hogy hányféleképpen tanítják a bűntől való szabadulást az egyes egyházak, vagy csoportok, vagy független gondolkodók, akár a mi egyházunkon belül is vannak ilyen csoportok, akik másképp tanítják a bűntől való szabadulást. És vannak lelkek, akik őszintén szeretnének a bűneikből szabadulni, és ezért őszintén mindent odaadnának, és az életüket erre rátennék, és belekerülhetnek ilyen hitetéseknek a hálójába. És aztán az nekik szimpatikusabban hangzik. Mi ezeknek a különböző hitetéseknek a lényege? Ezeknek az a lényege, hogy könnyebbé teszik a bűntől való szabadulást, mint ahogy a Biblia tanítja. Valahogy megrövidítik azt a szenvedést és azt a küzdelmet, ami az emberre vár, és az embernek egy olyan perspektívát mutatnak, egy olyan lehetőséget, egy olyan pályát mutatnak, ahol emberileg könnyebbnek tűnik ez az egész, és járhatóbbnak tűnik. És sokan úgy vannak vele, hogy hát annyit küzdöttem én már a bűneim ellen, hogy és annyiszor visszaestem, és annyiszor kudarcot vallottam, hogy hát akkor nyilván igazuk lehet, mert ha ezen az úton nem sikerült, és ők mutatnak egy járható utat, akkor lehet, hogy tényleg nekik van igazuk, és én vagyok, aki túlságosan nagy ügyet csinálok ebből. És elhiszik sokan ezt. Ugye a végidején, a végidőnek a legnagyobb átka ezek a tévtanítások lesznek. Ellen White azt mondta, hogy fújni fog a tanításnak mindenféle szele. A hamis proféták, tele lesz a világ hamis profétákra, és Jézus erre külön felhívta a figyelmet. Mert hogy mi lenne az a bizonyos helyes út? Azért ezt is elevenítsük fel. Ugye a teljes győzelem az, hogy bűnnel együtt nincsen üdvösség. Sem a bűneinkkel együtt, sem a bűneink ellenére nem üdvözülhetünk. Teljes győzelmet kell aratni a bűn felett, a szívünkben mindenképpen, de a végidőben, a Krisztus visszajövetele idején lesz egy olyan generáció, aki valóságban, ténylegesen is, cselekedeteikben is igazzá kell, hogy váljanak. Mert ők képessé kell váljanak arra, hogy Krisztus eljövetelét végignézzék. És nem lehet rajtuk szeplő vagy sömörgőzés, mert különben azt nem élnék túl. Jézus olyan utat mutatott, ami nem enged a bűn feletti teljes győzelem mércéjéből, de ehhez adott egy működő megoldást és működő kulcsot is. És a kérdés az, hogy ki az, aki ezt megtalálja és elhiszi neki. Krisztus nem csak helyettesünké lett a kereszten, hanem ténylegesen meg akar szabadítani minket a bűn fogságából. Mi értelme lett volna helyettünk feláldoznia magát, hogyha utána mi ugyanolyan bajban maradunk? Ami nem tudunk megszabadulni. Nem lett volna értelme. Megszabadított volna a bűneinkből, és mi értünk volna ugyanúgy tovább. Nekem ez sokáig egy nagyon nagy dilemmát jelentett, hogy még nem ismertem a Bibliát, és hát mondták, hogy hát Krisztus áldozata azért volt, mert ő magára vette a világ bűneit, és megszabadította a világot az ő bűneiből. Na de hát nem ez látszik. Ez a világ ugyanúgy él tovább. Nem csak a bűnadósságunkból akar Krisztus megszabadítani, hanem a bűneinkből is tisztává akar mosni. Nem csak helyettesünké lett a kereszten, hanem szabadítónká is. Nem csak utánunk jött a mélybe, hogy megváltson, hanem innen ki is akar minket vezetni. És ez nem ugyanaz. Tehát egy olyan nép fog bemenni a nyugodalomba, akik ismerik a tanításokat, ismerik ezt a mércét, amit Krisztus kitűzött, tudják, hogy mi a módja a bűnből való szabadulásnak, tudják, hogy mi az a bizonyos hitáltali megigazulás, amikor én küzdök meg a bűneimmel, de nem a magam erejével. Benne vagyok, de nem az emberi erőmmel teszem meg. Az én lábom tapos a sátán fejére, de így mondja a Szentírás, hogy az Úr tapos az ő fejére hamar a ti lábotokon keresztül. Tehát az Isten rajtam keresztül tapos a sátán fejére. Vagyis az ő ereje végzi el én bennem. Én is benne vagyok, de az ő erejével. És az adventváró nép ismeri ezt az üzenetet. És a kérdés az, hogy ki az, aki ezt elfogadja, és ezen az úton szeretne bemenni a nyugodalomba, és ki az, aki egy másik üzenetnek, egy másik megoldásnak enged, és azt hiszi el. És most tegyük fel a kérdést, hogy vajon akik a jó megoldást választják, akik hallják Krisztusnak a hangját, és azt követik, ugye Krisztus azt mondta, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és idegenként nem követnek, akik tényleg mindent oda akarnak áldozni, akik valóban megtértek Istenhez, akik ismerik az Isten erejének a titkát, és ismerik a győzelemnek a titkát, azokat még fenyegeti-e valami veszély? Még azok is elcsúszhatnak? Vagy innen már nem lehet kiesni? Aki már ezen az úton jár, itt már egyenes az út az üdvösségbe. Azt gondolnánk, hogy tulajdonképpen már itt már nincs további veszély, itt már egyenes az út, de még itt is van egy veszély. Bármilyen furcsa. És mi ez a veszély vajon? János evangélium a 14. fejezetében azt olvassuk, János 14.30-ban, Jézus ezt mondta a tanítványoknak, nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, de én bennem nincsen semmije. És mit jelent az, hogy én bennem nincsen semmije? Ha lett volna Jézusban valamije a világ fejedelmének, akkor Jézus tudott volna győzni a kereszten? Nem tudott volna győzni. Az, hogy én bennem nincsen semmije, ez volt a biztosíték arra, hogy Jézus tudott győzni. Az ő győzelme teljes tudott lenni. És vajon az ő mintájára, hogyha mi bennünk van még valamije, akkor mi tudunk győzni? Annak ellenére, hogy tudjuk a győzelem titkát, ismerjük, de van bennünk valamije, akkor tudunk győzni, vagy nem tudunk? Akkor nem fogunk tudni győzni. És mi az, ami bennünk lehet? Milyen lehet neki, ami bennünk lehet, amit mi nem veszünk észre esetleg? Hát valami olyasmi lehet, ami nem bűn, vagy mi nem gondoljuk bűnnek, nem? Mert nyilván, amiről tudjuk, hogy bűn, azzal mi fel akarjuk venni a harcot, és le akarjuk azt győzni. Csak olyanról lehet szó, amit valahogy nem ismerünk fel, vagy nem gondoljuk bűnnek, vagy akár hány oldalról körüljárjuk, úgy tűnik, hogy ez nem bűn. Ezzel élhetek. Ez nem bűn. Ez Isten szemében ez nem bűn. És hogyan lehet, hogy mi ezt nem ismerjük fel? Lehet ez a világ, vagy az életünk egyes szépségeinek, vagy az életünk egyes részeinek a rejtett szeretete. Olyan dolgoknak, amelyek egyébként teljesen ártatlanok. Például emberekhez, vagy környezethez, vagy szokásokhoz való ragaszkodás, ami nem tűnik fontosnak, csak akkor, amikor ettől el kellene szakadnunk. Akkor hirtelen fontossá válik. Mondjuk egy példát. Mondjuk ez egy markáns példa, a gazdag ifjúnak a példája. A gazdag ifjúnak sok vagyona volt. Én nem gondolom, hogy ezt tisztességtelenül szerezte, lehet, hogy örökölte. Az övé volt, ez önmagában nem bűn. De amikor Jézus ezt elkérte tőle, akkor ezt nem akarta odaadni. Egy olyan dolgot, ami jog szerint az övé volt, és nem volt bűn, de ő nem akarta odaadni, őhez ragaszkodott. Vagy ott van a nagy mennyegzőnek a meghívottai, nem tudom, emlékszünk-e azokra, akik nem mentek el a mennyegzőre, mert azt mondták, volt, aki földet vett, volt, aki hatiga ökröt vett, volt, aki feleséget vett. Ezek közül mi a bűn? Az, hogy én földet vettem magamnak, hát Isten mondta azt, hogy a arcod verítékével keressed a te kenyeredet, és műveljed a földet, Istentől való ajándék. A hatiga ökör az nem Istentől való ajándék. Megkönnyíti a dolgodat, igát húz neked. A feleség az bűn. Hát Isten ajándéka a házasság, nem? Hát ő mondta, ő szerez nektek segítőtársat, hozzád illőt. Ez bűn. És ezek az emberek nem mentek be a nagy mennyegzőre, mert nekik voltak az életükben jó áldások, amelyeket Istentől kaptak, és Istennek köszöntek, és emiatt nem mentek be a mennyegzőre. Talán a legtipikusabb példa az a Lót felesége. Mi ugye Lót feleségére úgy szoktunk tekinteni, mint valakire, aki hát nagyon rossz véleményünk van róla, mert hogy Isten azt mondta, hogy ne tekints vissza, és ő visszatekintett. Most az a hátrafordulás, az bűn volt? Hát ezzel ő kinek ártott? Senkinek nem ártott, magának sem ártott, hát menekült, engedelmeskedett Istennek. Csak egy pillanatra hátra nézett, mert olyan nehéz volt elszakadni a korábbi életétől, a környezetétől. Kinek könnyű elszakadni a korábbi életétől és környezetétől? A szeretteitől, a házától, amiben élt? Hát senkinek. Azt szokták mondani, hogy egy idős embert már nem szabad elmozdítani a helyéről, mert annyira kötődik mindenhez, hogy már nem is éli túl talán. Hát nem csak az időseket, fiatalabbakat sem. Mert az ember ezer szállal kötődik a világhoz és a világban levő jó dolgokhoz, amelyeket áldásnak gondol. A Krisztus követőknek az otthona nem ez a világ. Ugye tudjuk az igéből, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Nekünk nem szabad elfelejtenünk, hogyha mi Krisztushoz szeretnénk tartozni, hogy mi mindent kölcsön kaptunk, amit kaptunk. És legyünk hálásak azért, hogy ezt megkaptuk, de soha ne felejtsük el, hogy vissza kell adni. És hogyha valamit Isten nem adott meg, akkor azt azért nem adta meg, mert azt a javunkért nem adta meg. És nem úgy néz ki a dolog, hogy nekünk ezt még ki kell préselni Istenből, mert ez jár, hát az ő áldásai nekünk miért ne járnának? Ha nekünk ezt nem adta meg, akkor ő nem adta meg, és ő tudja a választ rá, hogy miért nem adta meg. Vagy ha valamit elvesz, ami másnak megvan, ami mindenkinek természetes, de nekem nincs meg, akkor nem azért veszi el, mert engem verni akar, vagy engem meg akar különböztetni, hanem a javamra veszi el. Amit adott, azt vissza fogja kérni, amit nem adott, annak meg örüljek, hogy nem adott, mert ezt ő okkal nem adta. És mi semmihez nem kötődhetünk ezen a világon. Mert ha bármihez kötődünk, ami a világnak a része, még ha jó dolog is, a vesztünket okozhatja. És tulajdonképpen, ha belegondolunk, akkor mi a kereszténységnek, a világi kereszténységnek a jelszava? Mit szoktunk hallani, amikor a nagy egyházak vezetői nyilatkoznak? Mi az ő mögöttes gondolatuk? Általában mindig az, hogy legyünk jó kovászai keresztényekként a világnak, tegyük jobbá ezt a világot, nem? A kereszténységben nagyon gyakran elhangzik az a jelszó, hogy tegyük jobbá ezt a világot. Legyünk mi azok, akik ezt a világot jobbá tesszük. És ez jól hangzik, de ez egy nagy hazugság. Miért hazugság? Azért hazugság, mert ezt a világot nem lehet jobbá tenni. A világ az mindig világ marad. A világ nem fog megtérni. A világ mindig a maga útján fog járni, a maga törvényei szerint fog élni, és nem fog Istenhez fordulni. A világ elmúlik, és az ő kívánsága is. Nem olvasunk olyat a Bibliában, hogy a világ majd megtér Istenhez. A Bibliában csak azt olvassuk, hogy aki a világot szereti, az Isten ellenségévé lesz. És hogy a világ el fog múlni, és az ő kívánsága is. A világot jobbá tenni nem lehet. A kereszténységnek ez a jelszava, hogy tegyük jobbá a világot, ez hazugság. Az igazi evangélium az, hogy a világból mentsünk ki mindenkit, aki menthető. Aki jó, aki fogékony a jóra és az Isten szavára és az igazságra. Igyekezzük őket menteni, mert a világ az menthetetlenül el fog süllyedni. És a végidején is kétféle kereszténység lesz. Ugye sokféle szempontból kétféle ez a kereszténység, de ebből a szempontból is kétféle. Az egyik kereszténység, a nagy kereszténység keresi Istent, mert ők is keresni fogják az Istent. Miért? Azért, hogy ezt a világot jobbá, élhetőbbé és fenntarthatóvá tegyék. És abba bíznak, hogy majd Isten visszaadja nekik a világot, ahol ők élhetnek. Természetesen Istennel együtt, de ők itt a világban szeretnének élni. A másik kereszténység pedig azt fogja mondani, hogy a világnak vége. Krisztus visszajön, és a világot elsüllyeszti. És aki szeretne Krisztushoz tartozni, az szakadjon el a világtól. És ez nem fog tetszeni az első, a nagy csoport kereszténységnek. ebben a tekintetben is nagyon különbözőek, és valahol a gyökere ott van a dolgoknak, hogy ki fog az egyik csoporthoz tartozni, és ki a másikhoz, hogy valaki jobban szereti ezt az életteret. Benne van valami a sátánnak, amitől nem akar elszakadni. És vajon bennünk van még valamije, ami minket itt tart, ami minket még ide köt ehhez a világhoz? Érdemes ezen elgondolkodni. A világ olyan, mint úgy kell elképzelni, mint egy olyan telepet, ahol halálos betegek vannak, mint ahogy voltak régen a leprásoknak a telepei az ókorban. Ugye az egy karantén volt, ahol a leprások éltek, ők onnan nem mehettek ki, de kintről sem mehetett be senki, mert aki bement, az ugyanúgy elkapta tőlük a betegséget, és ő is ugye ezzel a halálos korral megfertőződött. Aki meg bent élt, az nem jöhetett ki, mert kint terjeszthette tovább ezt a betegséget. Tehát ők tulajdonképpen halálra és szenvedésre voltak ítélve azokon a helyeken. És képzeljük el, hogyha valaki egyszer csak becsöppenne erre a telepre kívülről, mondjuk az aranyhal, bocsánat, hogy ilyen világi hasonlatot mondok, akitől lehet kérni hármat, bármit. És mit fognak kérni ezek a betegek? Mit fognak kérni? Hát az lenne a logikus, hogy a gyógyulást kérjék, nem? Ez lenne, hogy innen kikerüljünk, és kerüljünk a normális társadalomba, ahol lehet élni, mert itt szenvedünk, és meghalunk. És a világ, tudjátok, mit kér? Jobb ételt, jobb barakot, jobb fájdalomcsillapítót, hogy itt tudjunk egy kicsit kevesebbet szenvedni, de nem akarunk mi innen elmenni, csak úgy jobban akarunk élni. És hogy nekünk mindig legyen, aki majd hozza a fájdalomcsillapítót, a gyógyszert, meg az ennivalót, és mi itt el vagyunk, nem kell nekünk más. Így működik az ember, amikor itt a világon szeretne valamiféle jobbra berendezkedni. Ez a világ, ez megy lefele. Itt csak szaporodni és nehezedni fognak a szenvedések, és a vége halál lesz. Mi ne akarjunk a lepra telepen maradni. Mi örüljünk annak, hogy innen Krisztus minket ki akar szabadítani. Ugye sokan teszik fel a kérdést, hogy mikor itt volt Jézus a Földön, akkor megszaporította a kenyeret, meggyógyította a betegeket. Itt beszéltünk korábban, mi is itt a ige hirdetés is volt erről. És most miért nem teszi ezt? Hát ezért nem teszi, mert ő nem itt akar minket a nyomorúságos betegségeinkből meggyógyítani, meg az ennivalónkat, a kenyerünket szaporítani, hanem minket innen el akar vinni egy olyan világba, ahol nem lesz éhezés, ahol nem lesz fájdalom, és nem lesz nyomorúság. A bűn világából el akar vinni az igazság és a szeretet világába, ahol nincsen bűn. És nekünk ettől már itt a lelkünkben kell elszakadni. És ez mindent jelent. Éppen a múlt héten Sanyival beszéltünk arról a kátézás közben, hogy amikor az ember például belemerül a világi események boncolgatásába, a politizálásba, vagy amikor igazságot akarunk tenni abban, hogy most kinek van igaza a háborúban, most a nyugatnak vagy a keletnek, és azon gondolkodunk, hogy ha az meg az történt volna, akkor ez nem lett volna, és akkor úgy minden jó lenne. Vagy ha nem jönnének ide a migránsok, akkor itt mi jól élnénk, vagy akkor most befogadjuk, vagy ne fogadjuk be, és akkor mindenkinek van egy elképzelés, hogy mi is lenne az igazán jó megoldás. Ezzel is csak a világ nyomorúságát szaporítjuk, mert egyik sem jó megoldás. A világnak nincsen jó megoldása. Mindegyik szenvedéssel jár. Mindegyik. Vagy kevesebb, vagy több szenvedéssel jár. És amikor mi a világban élünk, akkor soha ne felejtsük el azt, hogy a világ elmúlik. Mindenestől el fog múlni. És minden, ami a világban történik, az abba az irányba mutat, hogy a világ el fog múlni. És az ő kívánsága is. És én azt kívánom mindannyiunknak, hogy mi is jussunk el oda, hogy ne legyen mi bennünk semmije sátánnak. Semmije. Úgy, ahogy Krisztusban sem volt semmije. Mert ha eljutunk ide, akkor Krisztus minket könnyen és fájdalommentesen el fog tudni vinni az ő világába. Ezt kívánom mindannyiunknak. Amen. Szerető mennyei atyánk, hálás szívvel borulunk le a te színed előtt, Jézus Krisztus, a mi megváltónk nevében, és megrendült a mi lelkünk arra a gondolatra, hogy mennyi veszély fenyegeti azokat, akik a te utadon szeretnének járni. Akár távol vannak tőled, akár közel vannak te hozzád. Sajnos a bűnre hajló természetünk, a világot szerető természetünk és az ellenség megpróbál minket tőled eltávolítani, tévútra vezetni, elhitetni, és emberileg olyan reménytelennek tűnik sokszor ez a sziszifuszi küzdelem, de hogyha a te reménységedre, a te ígéreteidre nézzünk, akkor egyáltalán nem az, hiszen te megmutattad a győzelemnek a titkát, ami nem bonyolult. Itt nem arról van szó, hogy mi ezt nem értenénk, nem tudnánk, hogy mit kell tenni. Mindent tudunk, mindent értünk, még a legkevésbé okos emberek is át tudják ezt látni. Egyszerűen arról van szó, hogy te hozzád és a te igazságodhoz ragaszkodjunk mindenek felett. És azokat a csalóka szépségeket és ígéreteket, amelyeket a világ ajánl fel számunkra, azok ne igézzenek meg minket. Ne ragaszkodjunk azokhoz, hanem még ha ideig, óráig élünk is velük, hiszen minden a te ajándékod, amit adsz. Ne felejtsük el, hogy ezt te adtad, és egyszer visszakéred. És bármikor visszakéred, mi azt jó szívvel és örömmel tudjuk neked visszaadni, és hálával, még akkor is, hogyha fájdalmas ettől megválnunk, és hogyha valamit nem adsz, akkor azért is tudjunk hálásak lenni. Mert ez az út te hozzád. Tőled jött minden, és hozzád megy vissza minden. És ami nem tőled van, amit nem tőled veszünk, vagy nem neked akarunk visszaadni, az okozhatja a vesztünket. Istenünk, segíts nekünk, hogy a mi lelkünk ilyen szempontból megtalálja a helyes irányt, a mi tekintetünk terát szegeződjék, és ne kötődjünk, ne ragaszkodjunk a világhoz. Segíts nekünk, hogy sátánnak semmilyen nem maradjon mi bennünk. Háláson köszönjük, hogy te hozzád könyöröghetünk és reménykedhetünk. Jézusunk nevében. Amen.